Bizonyos értelemben rendhagyó volt a politikai bizottság mai ülése, mondta Türmer Gyura, aki a mai tájékoztatót tartotta. És nem csak azért volt rendkívül, mert nem volt jelen Grósz Károly, tudják, külföldön van, hanem azért is, mert a múlt héten is volt már egy PB ülés. De az ok nem valami rendkívüli, legfeljebb rendhagyó. Egyszerűen sok a dolguk, sok a feladat.
Engedjék meg, hogy...
A testület egyebek között megvitatta a nemzetiségi politika továbbfejlesztéséről és a nemzetiségi törvény irányelveiről készült előterjesztést. A leendő törvénynek, amelynek várhatóan 1989 végén, esetleg 1990 elején meg kell születni, tartalmaznia kell a nemzetiségi nyelv használatának, az anyanyelven folyó oktatásnak a jogát. A testületnek az az álláspontja, hogy a nemzetiséghez való tartozás az egyén döntésén, elhatározásán alapuljon. Ami abszolút újdonság. A politikai bizottság szerint a törvénynek lehetőséget kell adnia arra, hogy a magyarországi cigánság, amennyiben ez szervezetei kezdeményezik, nemzetiségnek deklarálhassa magát. De ez a lehetőség elvileg minden állampolgár, vagy az állampolgárok egy csoportjának joga. A politikai bizottság áttekintette a nem is olyan régi sajtótörvényt is, és szükségesnek tartja, hogy a kormány kezdje meg egy új tájékoztatási törvényjavaslat előkészítését. Néhány javaslat igazán csak töredékesen. A nyomdaalapítás mindenkinek joga legyen, akár csak a lapalapítás. Mindenkinek joga legyen a tájékozódáshoz és a tájékoztatáshoz. Ugyanakkor meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a gazdasági, a gazdálkodó szervek kötelesek legyenek információt adni, mint eddig. Az államiaknak továbbra is kötelességük persze. A jövőben a sajtótermékek forgalmazása, terjesztése nem lehet monopólium. Lehetővé kell tenni az időszaki lap alapítását magánszemélyeknek is. Méghozzá engedélyeztetési eljárás nélkül egy sokkal egyszerűbb és demokratikusabb nyilvántartásba vétellel. És egy szó még a tévéről, illetve a rádióról, amely a jövőben is akárcsak az MTI a kormány tájékoztatási eszköze. De mivel ez egy népi, össznépi intézmény, lehetőséget kell adni más irányzatok megjelenésének is, súlyuknak megfelelően, arányosan. A leendő tájékoztatási törvény irányelveiről hallottunk, de a kis ördög bujkál bennem, hadd tegyem feketén-fehéren fel a kérdést. Valóban irányelvekről van csak szó, vagyis a politikai bizottság döntése nem egy végleges döntés?
A politikai bizottság egyáltalán nem hozott döntést, csak arról döntött, hogy milyen irányban kezdeményezi a jelenlegi sajtótörvény helyébe lépő új tájékoztatási vagy sajtótörvény kidolgozási munkálatait, milyen irányba kezdeményezi az előkészítő munkát egy központi bizottsági ülésre, amelyik ugyancsak politikai kezdeményezést fog tenni a törvényalkotó állami szervek felé, és a döntéseket természetesen társadalmi viták után az arra illetékesek, vagyis a parlament képviselői fogják meghozni.
Moszkvában ma Murai György, a televízió elnök helyettese, átadta Mihail Satrov szovjet drámaírónak Így győzünk című darabjáért a TV Nívó díját. A díjátadás után kértük a híradó kamerája elé a Perestroika egyik legradikálisabb híveként számon tartott művészt.
Ismét történelmi témán dolgozom, és az 1929-es sztálini fordulat gyökereit keresem. Azt gondolom, hogy 1929-ben a Szovjetunióban ellenforradalmi államcsíny történt, amelynek során Sztálin és csoportja kisajátította a hatalmat, annak minden következményével együtt. Meggyőződésem, hogy Sztálin régóta készült erre, és az új darab ezért 1923-ban játszódik még Lenin életében. A lenini irányvonal megtagadását azonban már ekkor előkészítették. A darabban éppen arról van szó, hogy egy erkölcstelen lépés a politikában ezerszer tragikusabb következményekkel járhat, mint a magánéletben. Hiszen a politikusok milliók életéért felelősek, és erkölcsi emberi hibáik milliók életét keseríthetik meg.
Sofianidisről pedig azt mondják, hogy nem sokáig lesz kapitány, csak ebben az évben. És Enzo Bearcot nevét emlegetik, mint először külföldi kapitányt legurítás közben, és bent is van a gól, meglehetősen hamar, Lagonidis, Karasavidis megint, tényleg ő a legveszélyesebb, tovább harcolja a labdát, és gól 2-0, a második görög gólszerzője Taluhidis. Siantakis visszacenterezi középre, és gól! 3-0, Taluhidis második gólját szerzi.
A spanyol polgárok tavaly közel 1 millió autót vásároltak. A spanyol gazdaság negyedével növelte exportját, és kétszer olyan gyorsan fejlődik, mint a közös piac bármely országában. A spanyol pénz a pezeta nem csak a dollárral, de még a kőkemény nyugat-német márkával szemben is növelni tudta erejét. Nem vitás, Grósz Károly egy olyan országba érkezett, amelytől van mit és van miért tanulnunk. Magyar miniszterelnök egyébként még soha nem járt Spanyolországban. Már csak azért sem, mert a diplomáciai kapcsolatok csak jó 10 éve, a diktátor Franco halála után álltak helyre. Azóta itt és otthon sok minden változott. Felipe González személyében Spanyolországnak szocialista kormányfője van, Grósz Károlyt pedig egy viharos változásokat élő magyar politika képviselőjeként fogadják Madridban. A 3 milliós főváros mai képe egy gazdasági sikertörténet bizonyítéka is. A vendég igencsak jól teszi, ha megnézi, a valaha lassú és álmos spanyol világ hogyan váltott stílust, sebességet és struktúrát. A sikerért itt is kínokkal kellett fizetni. A szocialista kormányzat csak úgy tudta felszámolni a veszteséges ágazatokat, az ipartörténeti múzeumba kívánkozó elavult üzemeket, hogy durva lépésekre kényszerült. Megvonta a támogatások jó részét, és átmenetileg legalábbis beletörődött a 3 milliós munkanélküliségbe. A vezetés vállalta, és ma is vállalja a feszültségeket, mert véleménye szerint a nemzetgazdaság jövőjét csak a világpiacon is elfogadott versenyképesség biztosíthatja. A kormány persze tudja, hogy a polgárok nem csak szépet és jót gondolnak róla, de azt is tudja, a választási eredményekből is, hogy a lakosság többsége elfogadta a modern Spanyolország programját, és azt is, hogy annak bizony ára van. Bár helyzetünket nem föltétlenül, céljainkat és törekvéseinket rokon szemmel és megértéssel nézik Spanyolországban. Már a Moncloa palota kertjében, a séta közben kezdett miniszterelnöki tárgyalásokon is kiderült, Budapest és Madrid nem ismeri eléggé egymást. A kihasználatlan lehetőségekből csak pontosabb tudással lehet jobb együttműködés. Grósz Károly mondjuk így nem pénzt kérni jött a spanyol fővárosba, de a mostani megbeszélésekből később pénz is lehet. A közös piac legfiatalabb tagja, Spanyolország, és az európai közösséggel nemrégiben diplomáciai kapcsolatra lépett Magyarország talál vagy találhat közös érdeket és kölcsönös hasznot a kétoldalú kereskedelemben. A gyorsan fejlődő spanyol gazdaság piacokat keres, a váltás előtt álló magyar gazdaságban szükség lesz a külföldi tőkére és tudásra. Annak ellenére, hogy a két ország két szemben álló szövetségi rendszerhez tartozik, politikai problémák nincsenek. Ami pedig a jövőt illeti, komoly figyelmet keltett, amit Grósz Károly mondott. Az El País című lapnak nyilatkozva azt mondta, nem szeretné, ha a jövő Európája a NATO-é vagy a Varsói szerződésé lenne. A magyar miniszterelnök kijelentette, szeretné, ha megvalósulna a tőke, a munkaerő és a szellemi képességek áramlása egy olyan Európában, ahol az egyén ott találná meg boldogulását, ahol szeretné és ahol tudja.
Holnap a magyar kormányfő vagy 10 különböző politikussal tárgyal, és együtt ebédel a spanyol királlyal. Bővebbet erről a holnapi híradóban. Elek Jánost hallották, Madridból.
A diplomácia választékos szóhasználata szerénynek. A hétköznapi fogalmazás viszont jelentéktelennek mondja a spanyol-magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat. A kétnapos kormányfői tárgyalásokon kiderült, érdemes és lehetséges is ezen változtatni.
Felipe González magyarországi meghívást fogadott el Grósz Károlytól, és már most elmondta, hogy egy nagyobb csapat üzletemberrel jön majd Budapestre, mert azt akarják megnézni, hogyan találhatnák meg ők is a számításokat a változó magyar gazdaságban. Segíthet ebben, hogy most is tárgyaltak egy beruházásvédelmi megállapodásról és a vízumügyek egyszerűsítéséről. A magyar miniszterelnök, aki saját szavai szerint keveset kérni, de sokat tanulni jött Madridba, első kézből hallhatta, hogyan fékezték meg a spanyolok az inflációt, hogyan csökkentették az államháztartás hiányát, és mit kezdtek a korszerűsítéssel együttjáró súlyos társadalmi feszültségekkel. Spanyolországban a munkanélküliség mellett igen nagy gond a terrorizmus. Talán ezért sem volt meglepő, hogy a Prado Múzeum előtt robbanószer után szaglászó rendőrkutyát láttunk. A mai spanyol etikett bizony már a kemény biztonsági intézkedéseket is előírja. A világhírű képtárból egyébként Grósz Károlynak nem sok jutott. a reggeltől estig tartó diplomáciai futóverseny összesen 30 percet engedélyezett Velázquez, Goya, El Greco és a többi festőóriás remek műveire. Kár, hiszen a 200 éves épület, amely eredetileg egy természettudományi gyűjteménynek készült, ma a világképzőművészetének egyik leggazdagabb múzeuma. A történelmi Spanyolország képeitől csak pár száz lépés a modern spanyol politika székháza, azaz a képviselőház, ahol Félix Ponce elnök és a parlamenti csoportok vezetői fogadták Grósz Károlyt. A mai spanyol hatalomgyakorlás a sokféle érdek egyeztetésére, a pártok párbeszédére, a demokráciára épül. De az is igaz, hogy minden politikus emlékszik még a nem is olyan régen véget ért diktatúrára, és arra is, hogy itt, ebben a teremben élt át a fiatal spanyol demokrácia legveszélyesebb perceit. Amikor 1981. februárjában egy pisztolyával hadonászó katonatiszt az ülések alá parancsolta a képviselőket, amikor a katonai puccs a diktatúra visszaállításával fenyegetett, akkor igencsak szükség volt egy tekintélyes hangra, amely tűrhetetlennek ítélte az akciót, és teljes támogatásáról biztosította az alkotmányos és demokratikus politikát. A keményen fogalmazó férfi Első János Károly, az ország királya, a magyar kormányfő mai vendéglátója volt. A sok nyelven beszélő modern uralkodó nem csak jogot és filozófiát tanult, de képzett helikopterpilóta és szenvedélyes vitorlázó is. Talán ő az egyetlen, akiről Spanyolországban nem illik vicceket gyártani. A magyar-spanyol kapcsolatokat egyébként személyesen, budapesti látogatásával is segítette. Miniszterelnöke Felipe González a mai sajtóértekezleten úgy vélte, hogy ezek a kapcsolatok a mostani látogatás során előre mozdultak. Szerinte Magyarország kulcs szerepet játszhat abban, hogy Európa két fele közelebb kerüljön egymáshoz, hogy a kölcsönös függőségből egyre inkább hasznos együttműködés legyen. Szinte ugyanígy fogalmazott Grósz Károly is, amikor az európai országok fokozódó egymásra utaltságáról beszélt, és azt mondta, földrészünk egyik fele sem lehet érdekelt a másik kudarcában. Az elmúlt 40 évben Magyarországon sok érték született, de egyben sok értéknek tekintett, megcsontosodott nézet is kialakult, mondta a magyar kormányfő. Amikor ezen változtatni akarunk, érdekeket is sértünk.
És azzal is reálisan számolni kell minden politikai vezetésnek, hogy egy ilyen reformmozgalom elindítása nem csak hazai, hanem nemzetközi elmarasztaló véleményeket is kivált. Aki ezt nem vállalja, ne kezdeményezzen reformot.
A magyar kormányfő reggel innen tovább repül a francia fővárosba, úgyhogy holnap este már Párizsból tudósít a híradó is. Elek János jelentkezett Madridból.
A 2,5 éve folyó építkezés első része hamarosan befejeződik, s a vegyépszer fővállalkozásában jelenleg ott dolgozó 5400 építő jó része végleg hazautazik. Most azonban még nagy a hajtás, hiszen a jövő év első felében Tengizben meg kell kezdődnie a termelőmunkának. Ez azt jelenti, hogy megkezdi működését az évi 6 millió tonna kőolaj megtisztítását, elsősorban kéntelenítését végző üzem. Az időjárás nem segíti a dolgozókat. A miniszteri szemle még ilyen időben zajlott, estére azonban már ez köszöntött ránk. Az építkezéssel viszont ennek ellenére nem késhetünk. Januárban megkezdődnek a Szovjetunió földgáz szállításai, fizetségként a Jamburgi Egyezményben való magyar részvételért.
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy az itt dolgozó vállalatok jó munkája révén, egy elég nagy hajrával, hiszen körülbelül 5000 ember van a helyszínen, az 1988 évi feladatok teljesítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy 1989 első felében az effektív termelő munka az olajfeldolgozónál megkezdődhet. És ami főleg számomra egy kellemes meglepetés volt, hogy az elkészült munkák minősége igazán európai színvonalú.
Míg önök a kiállított szerszámgépeket nézik, idézek a Csepeli Szerszámgépgyártó Részvénytársaság erre az alkalomra kiadott tájékoztatójából. Egyszerűen arról van szó, hogy éreztük és érezzük a világgazdasági verseny ránk háruló feladatait, az elvárásokat. Csúcs technológiára van szükség, aktívabb piackutatói, irányítói, gyártmányfejlesztési munkára és modern géppalkra. az idei bemutató annyiban tér el az eddigiektől, hogy most több külföldi cég és belföldi vállalat is kiállított a termékeit. És hogy a szerszámgépeket exportáló külkereskedelmi vállalat meghívta a külföldi partnereit és a belföldi felhasználókat is. Nyitott kapuk várják tehát a szerszámgépipari művekben és a Csepeli szerszámgépgyártó részvénytársaságban a szakembereket.
Bizonyára osztozik a néző velünk abban, hogy amilyen öröm egy szépen rendezett házat látni, annyira szívszorító a romlás képe. Márpedig a budapesti házak egynegyede születése óta nem látott gyógyító iparost. És ha hozzáveszem, hogy a csapnivaló tatarozások meg a 30-40 éves lakótelepek is mesterét sóhajtoznak, hát 3 évtized kell, amíg helyrehozható, ha van pénz, de alig van. Ám mégis kínálkozik megoldás. Az elképzelésekből a fontosabbak.
A kezelési tevékenységet is, amelyik pillanatnyilag az ingatlan kezelő vállalatoknak a privilégiuma, ezt mindazok számára lehetővé kívánja tenni, akik üzletet és fantáziát látnak ebben, tehát egy vállalkozói típusú lakóház fenntartási tevékenységre szeretnénk nagyon rövid időn belül áttérni. Aki a legkedvezőbb ajánlatot teszi a lakói házaknak a kezelésére, annak fogják kiadni.
Felgyorsítják a lakások, házak eladását. Próbaképpen szövetkezetekre bíznak kezelést, fenntartást. Ezen kívül
a lakáson belüli feladatok elvégzése az a bérlő terhelye. Természetesen ez megegyezéses alapon lakbér emelés elengedése, vagy esetleg elképzelhető az is, hogy bizonyos épületkategóriákban még minimális lakbércsökkentés fejében is. Jobban fog vigyázni, javítani fogja, és nem lesz csáki szalmája az állami tulajdon. A kezelő szervezet pedig az eddiginél sokkal szervezettebben, csak az épület főszerkezetei koncentráltan tudják a felújítási tevékenységet folytatni.
Az ország, hogy emellett szerint, hogy változtasson a korábbi gazdaságot. erőforrások átcsoportosítási hátteret rendezni,
hogy konkrét adatok alapján tegyünk javaslatot egységesen bizony megvalósítani semmiféle fejlesztést.
A szó, amit én hiányolok, egy tökéletes stabilizáció, az a kapcsolatban nem érkezik. És én nem tudom
felidézni a kormányprogram önök számára is. Köszönöm.
Hogy a belátható távolságon belül a forintot, ami a piacnak
azután a szerkezeti változtatás gyorsít.
És szólaltak meg a parlamenttel kapcsolatos bírálatok, hanem éppen a telekitérő jött létre egy definíció.
A kerámiák az olaszországi Fajanzában készülnek a leghagyományosabb módon. A helybéliek szerint még vitatkozni sem lehet azzal, hogy a Fajansz igazi szülővárosa itt van Emília tartományban, mert már az etruszkok is a környező vidék agyagából formázták edényeiket. Díszítésük az évszázadok alatt változott, de minőségük már csak azért sem, mert családi alapon öröklődik a kerámikus mesterség. Akik korongoznak, mintát öntenek, majd háromszor égetnek, festenek és aranyoznak, ma egy 50 tagú szövetkezet tagjai. A szövetkezet elnöknője, mindjárt látni fogja, maga is a kerámiákat dekorálja, és mindannyian kerámiai iskolában tanulták a mesterséget, művészetet. A fajanzai kerámia eljut a világon mindenhol. Kék vagy gazdagon színes, és nem éppen olcsó. Úgyhogy a magunk fajtának talán csak egy kis hamutartó, vagy sokkal inkább
A Kulturális Bizottság az előterjesztést elfogadta, de a képviselők jelezték, hogy a tervezett erőteljes külpiaci nyitás elképzelhetetlen az oktatásra, a művelődésre fordított összegek további csökkentésével, hiszen termékeinknek nem csak a külföldi árukkal, hanem a mögöttük lévő gyakran igen magas termelési kultúrával is állniuk kell a versenyt. A bizottság tagjai egyenlőre kevés jelét látják ennek a felismerésnek.
Sajnálattal hallom, most már több év óta, illetve hát hallhatjuk évtizedek óta, hogy a művelt, képzett és egészséges ember fogyasztási tényezőnek minősül a magyar társadalomban. Holott szerintem a művelt, képzett és egészséges ember a legfontosabb termelési tényező is.
Rikítóan tömött újságstandok, csöndesen soványodó pénztárcák novemberén, annyi mozgás, kimondási, megújulási szándék, annyi rikkancsos harsánság, oly sokféle mértékkeresés és mértékvesztés kavargásában, mit akarhat egy újabb képes hetilap? A Hangszín főszerkesztőjétől Nádor Tamástól idéztem. De tényleg mit is? Az biztos, hogy nem csak a rádió és a televízió műsorát, vagy a műholdas adások tartalomjegyzékét közli. A rádióval, a televízióval és a videóval foglalkozó lap. A címek között tallózva úgy tűnik, mindennek helye van. A Rémek órájának, a Horthy családnak, a pápa testőreinek, csak úgy, mint a szovjet rockereknek. A 32 oldalas újság ára 22 forint. És erről, vagyis az oldalszámról rögtön eszembe jut, mikor lesz újra 32 oldalas a rádió és televízió újság is. Hiszen az új lap annak csupán kis testvére akar lenni.
Száz férfi és 56 női csapat indult a küzdelmekben. Olyan egzotikus válogatottak, mint a Jersey-szigetek együttese, a Holland Antillák vagy Andorra válogatottja. Természetesen a sakvilág nem rájuk, hanem a csillagokra figyel igazán. A megnyitón a világbajnok Kasparov valósággal kirohant a teremből, amikor a bemutatásnál a közönség megéjenezte Karpovot. Bár az asztalnál kénytelenek egymás mellett helyet foglalni, kölcsönös antipátiájukra ez a kép a jellemző. Egymásra néznek, és mégsem látják egymást. A grúz-szovjet ellentét megbontotta a női csapatot. Jelenleg a második garnitúra játszik, mert Gaprindasvilit, aki a legutóbbi olimpián 10 játszmából 10-et megnyert, egyszerűen nem válogatták. Josszeliáni még nem heverte ki a világbajnoki döntőn elszenvedett vereséget, viszont Csibordanidze világbajnoknő sem ül egyelőre asztalhoz, állítólagos fáradtságra hivatkozva. Persze, most még könnyebbek az ellenfelek. Amikor majd a magyarok kerülnek sorra, ott már fel kell frissülni, hiszen a polgárlányok a világ egyik legerősebb válogatottjának számítanak. Polgár Judit és az éltáblás Polgár Zsuzsa eddig mindkét mérkőzését megnyerte. A kis Judit újoncokat megszégyenítő bátorsággal rögtön tisztáldozattal győzött egyik partiában. Polgár Zsófi is nyerte a harmadik táblán a nyitónapon, és Mádl Ildikó is megszerezte a teljes pontot a második fordulóban. Egyelőre a férfiak is jól helytállnak. Itt az az érdekesség, hogy valószínűleg igen sokat játszik majd sötéttel Adorján, ami számára egyáltalán nem hátrányos, hiszen ő írta a Nem is olyan fekete a sötét című szakkönyve. Hortisék még csak a könnyebb ellenfeleken vannak túl, az igazi rangadók a hét vége felé közelednek majd.
Ez a felismerés indított arra 22 kisebb-nagyobb pénzintézetet, a jegybankot, három biztosítótársaságot, két felsőoktatási intézményt, a gazdasági kamarát és a magyar tőzsdealapítványt, hogy részvénytársasági formában nemzetközi bankárképzőközpontot alapítsanak. Méghozzá vegyes vállalatként egy hasonló célú, nemzetközileg igen nagy tekintélynek örvendő és nagy tapasztalatokkal rendelkező francia intézménnyel. A mai alakuló közgyűlésre a 130 millió forintos alaptőkét kitevő részvények az utolsó darabig elkeltek. Az oktatási program az 1-2 hetestől kezdve a későbbiekben beindítandó 10 hetes intenzív kurzusokig sokfajta különleges témát kínál. A februárban induló első tanfolyamok a hazai bankok működésében legégetőbb feladatok megoldására készítik fel a jelentkezőket. Ilyen például a fizetőképesség menedzselés, a vállalatfinanszírozás, a lakossági pénzügyek vagy a kisvállalkozók hitelezése. Az oktatási módszereket és a segédanyagokat a franciák hozzák a közös vállalkozásba. A tanárok a feladatra speciálisan felkészített gyakorló bankárok lesznek. A tananyag pedig főként a gyakorlatban alkalmazható módszerekre, esettanulmányokra és a valóságban felmerülő problémák megoldására koncentrál.
A magyar vevőkért folytatott harc már olyan komoly, hogy a 14 kereskedő mostani bemutatóját a burgenlandi tartományi főnök helyettese, az ottani kamara elnöke és Kismarton polgármestere nyitotta meg. A harcmodor viszont a régi. Szórakoztatóipari termékekkel, hűtőládákkal, sok színes csodával csalogatják a vevőket. Bár láttunk fegyvereket is, jellemzőbb a helyzetre a szájukat tátogató halacskák sora. A csalit nem mindig ők kapják be. Arra az ellentmondásra, hogy egyrészt sokalják a magyar vevőket oda át, másrészt minden eszközzel csábítják őket, a kamara elnöke a következőket mondta. Lehet, hogy Bécsben gondot okozunk, de Burgenlandban felkészültek a rohamra. Az akcióhoz hadszínteret adó város egyébként úgy szintén jól jár. A belépőjegyek árát Győr óvodáinak fejlesztésére ajánlották fel az osztrák kereskedők.
Az elv az, hogy gyarapodjon a kis termelés. A gyakorlat az, hogy kevés a kis gép és drága. Ami mélyik úton látható, az a szükségből erény megjelenése. 50 gépszerkesztő hozta el ötletes, hasznos munkáját. Ez egyféle bizonyíték az igényre, arra, hogy miből milyen berendezés kell, illetve kellene. Ugyanis ezek a kisgépek egyediek, igaz, jóval olcsóbbak a piacon időnként kaphatóknál. Hogy lesz-e belőlük sorozatgyártás? Ezt ma senki nem tudja megmondani. A szándék ugyanis kevés, mert a kiállítási tárgyak másút már nem kellő kidobott motorokból, abroncsokból, tartályokból álltak össze, és már-már tartalmas listát lehetne összeállítani abból, mennyiféle kisgépet hozott össze a hazai, mondjuk így, szellemi tőke.
A TVM-nek egyrészt haszna van a gyártásból magából, azon kívül haszna van abban, hogy egy közel 100 éve mosókor gyártó céggel lép műszaki-gazdasági kapcsolatban. Ebben adott esetben szinte el sem dönthető, hogy mikor jut többlet tudáshoz a tiszamentő vegyünk.
És mi nekem a magyar háziasszonynak a jó ebből, hiszen hát nem annyira olcsó ez a mosókor?
A magyar háziasszonynak ebben az a jó, ami általában a fogyasztónak jó, ha a választék bővül. Hogy a pénzért választási lehetősége legyen, hogy mit vegyen.
Azt szeretnénk elérni, hogy a magyar háziasszonyok forintért meg tudják venni ezt a kitűnő minőségű terméket. Hogy egy ilyen nagy piacon, mint Magyarország, úgy legyünk jelen, hogy az országban gyártjuk ezt a terméket.
A pénzügyminisztérium, a METESZ, a pénzügykutató RT jó néhány vállalkozó és újságíró találkozott, hogy a vállalkozói nyereségadó vitájában közelítsék álláspontjukat.
Hát ilyen szép, el kell mondanom, hogy 92 képviselővel beszéltem külön-külön. Nagy megdöbbenésemre a képviselők előadták, hogy ők tulajdonképpen nem is tudják, hogy miről van szó, nincsenek tisztában azzal, hogy mire szavaznak, ők nem szakemberek, nagy köteg rendeletet, tervezetet eléjük tesznek, nem tudják egyáltalán be se fogadni, hisz ők nem azok a pénzügyi szakemberek, amire éppen szavaznak. Éppen ezért nagyon ösztökélt engemet az, hogy ezeknek a képviselőknek a gyakorlati oldalt is hallani kellene, mert egyszerűbben megértik, ha földön járó problémákat hallják.
Gondolom ön számolgatott, hogyha az új adórendszert azt szerint szavaznák meg, ami most a tervezet, akkor jövőre ön mennyit veszítene?
Először is én jövőre nem folytatnám a tevékenységemet.
Magának mennyibe kerül ez az egész egynapos rendezvény itt az újságíró székházban?
Mint egy 200 ezer forint körüli összeget emészt föl.
A sokszínű, érzelmektől sem mentes vitát összefoglalni két percben lehetetlen. Az biztos. Mindenki olyan adórendszert szeretne, amely nem fékezi, hanem serkenti a munkát és a vállalkozói kedvet.
Szó esett arról, érthetetlen, hogy a sikeres próbaüzem után miért nem engedélyezték a gyógyszergyári hulladékok elégetését a lábatlani cementgyárban. Arról, hogy tanulva a korábbi baklövésekből nyílt beruházásként építik a dorogi hulladékégetőt. Bárki bemehet, megnézheti, kérdezést köthet. Arról is hallottunk, hogy mára kicsit átestünk a ló másik oldalára. Zöldjeink lassan zöldebbek lesznek a nyugati környezetvédőknél. Megtudtuk azt is, hogy amit fejlett ipari országok ipari kérdésnek tekintenek, nálunk az azonnal környezetvédelmi problémává válik. A téma felelősétől, az ipari minisztérium képviselőjétől arra kértünk választ, mi a sorsa a hazánkban évente keletkező 1 millió tonna veszélyes hulladéknak.
Kombinált stratégiával kívánjuk a problémát áthidalni. Mi szerint úgy gondoljuk, hogy az égetendő hulladékoknál minden tudó úgynevezett univerzális nagy égetők mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a kis égetőknek.
Meg tudjuk-e ma Magyarországon ezeket a hulladékokat semmisíteni, illetve végleges helyükre telepíteni?
Hát sajnos azt kell mondanom önnek, hogy nagyon nagy a deficit mind a égetendő, mind a lerakandó hulladékok esetében. Sajnos azt kell mondanom önnek, hogy a 90-es évek közepére állhat be egy egyensúlyi helyzet, a lerakandó hulladékok esetében még későbben.
Egyetérte ön azzal a helyzettel, hogy a lakossági tiltakozás nagyon-nagyon sokszor megvétózza és megvétózhatja a műszakilag vagy tudományosan megalapozott szakvéleményt, döntéseket.
Nagyon oda kell figyelni a lakosság hangulatára, a lakosság hozzáállására, hiszen végeredményben az ő bőrük is vásáron van. De utána, amikor a döntést meghozzák, a döntésnek szigorúan tudományos alapon kell megtörténnie. Nagyon fontos azt tudni, hogy a környezetvédelem az egy külön tudományág. Azt szoktam mondani, hogy a beteg operációját nem a beteg dönti el, nem a család dönti el, hanem az orvos legjobb tudása alapján.
Sivatag Ázsiában a Kaszpi-tenger mellett. Ez Tengiz. A neve kazak nyelven tengert jelent, a Kaszpi vize ugyanis néhány évtizede még etáj fölött hömpölygött. Szikárvidék, szila időjárással. Délelőtt például még ezt láttuk, és alig néhány órával később már ezt. Ma, amikor már ilyennek látja a munkálatokat a szemlélő, bizony nehéz elképzelni, hogy 3 éve tájon még semmi sem volt. Közel-távol semmi, csak síkság és homok. Ráadásul ezt a homokot is le kellett cserélni. Az itteni ugyanis annyira sós volt, hogy megtámadta az építési anyagokat. Azután 12 méteres vasbetoncölöpök ezreit kellett a földbe döngölni, a rendkívül laza talaj miatt ugyanis itt minden cölöpökön áll. A munka valóban óriási. Az évi 6 millió tonna kőolaj megtisztítását végző üzem első technológiai sorának szerelése hamarosan befejeződik. A szemlét tartó miniszter elégedett.
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy az itt dolgozó vállalatok jó munkája révén, egy elég nagy hajrával, hiszen körülbelül 5000 ember van a helyszínen, az 1988 évi feladatok teljesítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy 1989 első fél évben az effektív termelő munka a olajfeldolgozónál megkezdődhet. És ami főleg számomra egy kellemes meglepetés volt, hogy az elkészült munkák minősége igazán európai színvonalú.
A miniszter elégedett, s az itt dolgozók büszkék. Miért is ne lennének azok, hiszen 3 év alatt felépítettek egy várost, és hogy érzékletesebb legyen mondjuk így, egy 100 halombattát. A lakótáborról majd még szólunk, most az egyik büszkeségről. Azt mondják, 200 méteres magasság fölött már jegyzik a kéményeket. Nos, önök most 210 méterről a tengizi nagyobbik kémény tetejéről vethetnek egy pillantást a beruházásra. Másfél hónap múlva januárban elkezdődnek a szovjet földgázszállítások fizetségként a Jamburgi Egyezményben való magyar részvételért. De mibe kerül ez nekünk? Igaz-e, hogy 150-160 forintért termelünk ki egy rubelt?
Valóban a tengizi építés szerelési munkán a helyszínen normák és a forint ráfordítás, valamint a rubel elismerés aránya ilyen rubel kitermeléseket mutat. De végül is tengizt önmagában kezelni nem lehet. Tengiz a Jamburgi Egyezménynek egy része, és csak így értelmezhető. A Jamburgi Egyezményünk lényege, hogy a Szovjetuniótól mi egy hosszú távú, évi 2 milliárd köbméter gáz vásárlási jogát vásároltuk meg, mely keretén belül beszálltunk a jamburgi beruházásba, és az egyezménynek 3 része van. Ha a 3 részt összehasonlítjuk, akkor mintegy 760 millió rubeles értékű egyezménynek 1/3 részében dollárért vásárolunk 1000 mm-es csövet és gépi berendezéseket, mintegy 260 millió rubel értékben árut szállítunk, és 260 millió rubelnek felel meg a tengiz építés szerelés. A dollár vásárlási rész az deviza árfolyam szinten valósul meg, az áruszállításunk az eddig ismert kereskedelmi rubel kitermelés szintje alatt helyezkedik el, tehát 20-30 forint közötti árszinten tudjuk kihozni, és a tengézépítés szerelés adja ezt a rubel kitermelési mutatót. Kezdetben a szovjet fél 50% helyszíni építés szerelést kért az egész egyezmény keretén belül. Tárgyalások eredménye az, hogy ezt 30% körülért tudtuk leszállítani. A továbbiakban is, és itt jelenleg a helyszínen is törekvésünk az, hogy az építés szerelésen belül is egyre nagyobb hányadban tudjunk berendezést és árut szállítani. Ennek keretén belül valósult meg például az, hogy az itteni anyagokból építendő épületek helyett mi a fehérvári Alba régia klasszprendszeri épületeivel jöttünk, amely gyakorlatilag magyar árubeszállítási hányadnevelést jelentett, de további berendezések szállítását is megkíséreljük.
Vajon igazak-e még ma is az 1984-ben végzett számítások? Megéri-e nekünk még most is ez a beruházás? A miniszterhelyettestől megtudjuk, más választásunk egyszerűen nincs.
Hiszen a Szovjetunió nem tudott több gázt adni áruért cserében, csak akkor, ha ezt a gázvezetéket közösen több szocialista ország és a Szovjetunió együtt megépítik. Tehát ez feltétele volt az egyezménynek. Összességében viszont az egyezmény azt mutatja, hogy Magyarország számára aláírása pillanatában egy gazdaságos egyezmény volt. Az előkészítés során sokféle változatot vizsgáltunk. Megvizsgáltuk Európából vagy Észak-Afrikából gáz vásárlásának lehetőségét, de megvizsgáltuk a magyar gázvagyon intenzívebb kihasználását is. A három változat azt mutatta, hogy az egyezmény aláírása Magyarország számára a leggazdaságosabb. Az a feltétel viszont, hogy Magyarországnak további, mint egy 2-3 milliárd köbméter per év gázra van szüksége, eredményezte azt, hogy ezt az egyezményt nekünk alá kellett írni. Nem tudunk jobb változatot ma sem. A Szovjetunió változatlan tartja azt az álláspontját, hogy csak abban az esetben tud többletgázt adni, ha mi a kivitelezésbe beszállunk, tehát tisztán áruért nem tudnánk. Így ezt a változatot kellett választani.
Hogyan minősíthető az együttműködés a szovjet partnerrel? Hallottam olyanokat, hogy vannak olyan kompresszorok, amelyekre másfél éve várnak a szerelők.
3 éve folyik itt építkezés. Őszintén meg kell mondani, hogy a szovjet partnerekkel 3 éve nehéz vitákban tudunk csak lépésről lépésre jutni. Nagyon rossz az ellátás. Gyakorlatilag az épületeken és segédlétesítményeken kívül mi minden anyagot, berendezést a szovjet féltől kapunk, és azt szereljük. Tehát a szovjet fél anyagellátása, beszállítása döntő a mi munkaszervezésünkben. Nagyon nagy nehézségek vannak. Még azoknál a berendezéseknél is, amelyeket ők külföldi féltől, a lurgi cégtől kértek, ott is a beszállítás ütemessége nem volt biztosítva. A szovjet szállítások, beszállítások határidejében végig folyamatosan 3 év alatt jelentős csúszások voltak, és ott sajnos még minőségi problémáink is vannak, döntően az acél szerkezetekkel. Azt is meg kell mondani, hogy a második sornak, ha neki kezdünk, valószínű, hogy ott is ugyanilyen helyzet fog kialakulni, már jelenleg is késedelemben vagyunk a második sor kezdésénél. Ez a szovjet belső ellátás mellett erre a kérdésre fel kell készülnünk, nem hiszem, hogy ebben jelentős változás lesz.
Mielőtt kiutaztunk, többször is hallottunk a tengizi pestisről, a skorpiókról és kígyókról, a kindolgozók embertelen tengődéséről. Nos, amíg önök ezeket a képeket nézik, elmondom, hogy pestis nincs, és a táborban sosem volt. Skorpiók vannak, de csípésük nem különösebben veszélyes. Az úttörőknek, a kezdőknek néhány éve persze biztosan nehéz lehetett. Lakókocsikban éltek, és vizük, amely több mint 1000 kilométerről érkezett vezetéken, bizony sárga volt. Ma már azonban komfortos városban élnek az építők. Központi fűtés, hideg-meleg víz, kicsi, de tiszta szobák, saját pékség, önálló tévé és rádióadás, amely számára az MTI kis szervezete naponta küldi a friss híreket. Város a sivatag közepén.
További vonalak készülnek a jövőben, abban mi viszont már nem veszünk részt.
Valóban tengizi lelőhely tervezett nagysága, mint egy 50 millió tonna olaj feldolgozására készülne. Mi itt ebben az egyezmény keretén belül két sorra 2x3 millió tonna olaj kénytelenítő üzemének megépítésére vállalkoztunk. De vissza kell utalnom, hogy ez csak az egyezmény keretén belül értelmezhető, és az egyezmény 3 részével együtt gazdaságos Magyarország számára. Ezen belül az építésszerelés egy viszonylag a másik két résszel összehasonlítva rossz rubel kitermelési mutatóval valósul meg, de kényszer. Ha itt felajánlanak nekünk további építésszerelést, azt már a helyszíni Szovjetunión belüli normák alapján nem szabad átvállalnunk. Ilyen rubel kitermeléssel már önmagában egy vállalkozás nem éri meg. Mi akkor vállalkozunk tovább, akár technológiai sor, akár más berendezés szerelésére vagy építésére, ha ez megállapodásos áron történhet. Ha nem tudunk megfelelő árszinten itt vállalkozni, akár a külföldiek mellett alvállalkozóként esetleg devizáért, vagy rubel érde megfelelő ellentétellel, akkor nyilván nem fogunk további feladatra vállalkozni.